Jó napot! Ön a heti Meteor podcastet hallja. A mikrofonnál Fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel D. József. Jó szórakozást!
Mindegy,
szóval ilyen style-t váltotta, én úgy látom.
Ja, hát figyelj, ezt is, mint a szoftvert folyamatosan karban kell tartani, frissíteni.
Fiatalosan nézel ki konkrétan.
Tényleg? Igen, ezt mondták, hogy rövid haj az általában olyan fiatalítja az embert. Úgyhogy te nem láttál engem még rövid haja?
Nem emlékszem. Amikor legutóbb láttalak, akkor még hosszú volt.
Azóta nem is találkoztunk szerintem. Ha persze, hogy nem, hát messze lakunk.
Igen, és akkor nem is tudom, hogy kezdjük. Hogy szoktuk kezdeni? Topik 1. Vagy egy valami organikusabban kell, hogy úgy csinálni, mint hogyha nem is lett volna semmi szünet, hanem csak múlt héten beszéltünk volna.
Hát igen, ez az Omega búcsú koncert, vagy mi volt a... Vagy az a szuperkát volt, amit... Mert volt már ilyen szuperkát korábban? Úgy emlékszek, hogy valamit már talán, mintha
lett volna. Nem csináltam még, és igazából ez is olyan volt, hogy így kézzel nem raktam volna össze, de az volt az ötlet, ugye, hogy az AI toolok használatával, ugye először letöltöttem az összes MP3 fájlt, akkor fölraktam ezt a Whisper nevű toolt, amit az OpenAI csinál, ami ilyen text-to-speech, meg speech-to-text, meg ilyen dolgokat tud csinálni. Akkor azt legyártott, nem is tudom, két nap processing után ilyen transcript adatbázist, akkor utána egy ilyen classifier toolt, scriptet generáltam Claude-dal, ami így először megtalálta a szegmenseket, ugye adott topikokat, amiről beszélünk, akkor beazonosította, hogy ez valami informatív dolog, vagy humor dolog, vagy valami obszolít ilyen tech news, ami nem releváns, és arra is figyeltem, hogy külön keresek a emotional szegmenseket, ahol érzelmeket osztunk meg, és akkor csináltam
egy érzelemmegosztás.
És akkor csináltam egy olyat, ugye nem akartam mindezt a szerver tokenek használatával feldolgozni, úgyhogy a laptopomra telepítettem ilyen Ollama környezetet, és akkor ilyen lokál modellt futtattam a laptopon, hogy az dolgozza fel ezeket a szegmenseket, meg minden, ne kelljen feltölteni. És akkor az volt a recept a Supercuthoz, hogy legyen, mit tudom én, beköszöntő, akkor informatív dolog, akkor fun dolog, akkor valami emotional, akkor megint informatív, és akkor abból legyártott egy ilyen scriptet, meg egy ilyen Python scriptet, ami magát a MP3-akat így kivágta, meg összerakta. Úgyhogy ilyen AI Frankenstein
módszerrel össze.
Egyébként... Ja, és ilyen volume leveling dolgot is csinált a script.
Én amikor hallgattam, ezen gondolkodtam is, hogy te kézzel hogyan mentél át ezen, mert nem írtad meg, hogy ezt hogy csináltad, és akkor azt gondoltam,
hogy kézzel. Csak ilyen screenshotot küldtem, ahogy ott a promptot pörög.
Kézzel csináltad, és nekem fura is volt az, hogy hallgattam, és ugyan váratlan helyeken vágta el. És gondoltam, hogy pont itt vágtad, de én nem is. Tehát úgy éreztem rajta, így utólag éreztem rajta a kotongumit.
Sőt, még ezt a blip közben azt is egy ilyen Python script gyártotta így a vágás hangot.
Na, azt arra is felfigyeltem egyébként, hogy ez honnan jön, mert azt hittem először, hogy a telefon rezekbe. Na, mindegy, érdekes, de ez jó experiment volt. Tehát akkor te is ilyen hands-on AI ficsmákolásban.
Én minden nap húzkodom az AI-t jobbra-balra. És pont most vettem észre, ugye hónap elején volt a reset a
már nem volt
Claude. Claude token előfizetésre is. Természetesen nem ezzel a projekttel, hanem munkaprojektekkel már a 25%-át megettem az ilyen havi allokációmnak, és még csak negyedike van. Úgyhogy...
De az öcsi plánen, vagy az ilyen $20? Izen,
300 dolláros Claude.
És azt az abban már meglökted a 25%-ot?
Úgyhogy most így szétdobáltam a feladatokat, ami ilyen otthoni projekt, mondjuk a comp a schedule, ugye comp menetrend, amivel jövök-megyek a Discovery Bay-ből a városba, ahhoz is egy ilyen nagyon pocsék mobil app van, és akkor én gyorsan írtam magamnak egy jobb mobile alkalmazást. Arra van egy ilyen saját Cursor AI előfizetésem, amivel csinálom, akkor ilyen internetes research, azt meg a Grok előfizetése, és akkor tényleg csak amilyen hardcore, ilyen coding, EPAM jellegű dolog, arra használom a Claude-ot, de az is gyorsan fogy. És akkor még van ugye Office Copilot, ami így a e-mailben, meg Teams-ben, meg ilyenekben belát, azt is használom. Tehát így nagyon menedzselni kell, hogy milyen tokent hol használ az ember.
Minden fronton ütöd a tokent. Hát szerintem ezt manapság mindenki így csinálja, hogy vagy mindenkinek megvan a kis projektjei. És igen, de...
És a munkáltatódnál te használsz ilyen AI dolgokat, vagy csak inkább nekünk a home projektekre?
Nekünk a cégnél Copilot előfizetés van, és nekem van privátban még Codex, meg Claude, Anthropic Claude is. De azok a saját pénzemben vásárolom meg. És akkor úgy vagyok vele, hogy ezeket mind összegyúrom, akkor pont van elég tokenem, hogy kihúzzam a hónapot. De hát átmentünk ilyen izébe, token cédába. Szerintem az egész világ átmegy. Sóvárgunk. Nem lehet olyat csinálni, hogy akinek van plusz tokenje, az átad. Tudod, hogy átokad neked 100 000 tokent, hogyha kell. Tudod, mert időnként kihúzna a csávából, bazdmeg.
És nincs olyan, hogy leesik egy csomó token a terrautó platójáról?
Hát ez az. Én hol vagyok olyankor? Tehát valaki, mondjam, hogy hova kell állni, hogy éppen rámessen az a pár token. Mert egyébként, hogyha lenne ilyen, tehát valaki nem használja a sajátját, akkor tényleg lehetne egy ilyen kereskedelmet nyitni, hogy akkor én átadok neked egy 100 000 tokent, hogy akkor kicsit
tudjam még dolgozgatni. De jövő hónapban másfélszer annyit kell visszaadnod akkor.
Ja igen, ez interesztel vissza. De ilyen furcsa világ kezdődött meg, nem? Amióta nincs Meteor.
Ja, minden összeomlik, abszolút. Jó, nem minden, de az IT szakma az biztos.
Hát inkább erre a token alapú világra értettem, ahol most már tényleg bármihez meg számítógépet nem tudjuk bekapcsolni tokenek nélkül. Tudod, ilyen
Arról én egyébként már... elgondolkodtam, azt mondjuk itt későbbi topik, de hogy te még manapság hallgatsz podcastot így szabadidődben? Tehát ez így benne maradt az életedbe, vagy lecserélődött?
Én még benne vagyok a témában. Nem erősen, de szoktam ezt a Stöki podcastet hallgatni. Mert nem rendszeresen, de úgy hébe-hóba, és átmentem az audiobookra. Tehát én audiobookozok mostanság, úgyhogy, és azt aktívan csinálom. Tehát az mindig erőt ad nekem a mindennapokhoz az audiobook. Úgyhogy,
én is szoktam hangos könyveket. Van pár podcast, ami ilyen fényképezéssel kapcsolatos. Van egy ilyen öreg faszérkinek, ilyen nagyon jó nyugtató hangja van, és akkor így elalvás előtt mindig az ilyen rövid, ilyen 5-10 perces, de ilyen napi podcastjai vannak, és akkor arra szoktam elaludni. De ilyen hosszabb távú podcastok helyett inkább így YouTube videókat szoktam nézni, ilyen informatívabb dolgokról, tehát ezek van, mit tudom én, IT news meg.
De nem használsz ilyen OSM-rizét témát elolváshoz? Az nem jobb?
Ez sokkal jobb, mert így elgondolkodok róla, a nyugtató hangja van, és akkor így.
Igen.
Ez ilyen jó rutin. Meg van még, amit nagyon szeretek, ez a Empire nevű podcast, arról nem beszéltünk, ilyen történelmi témákról van szó.
Ja, ez a Képtelen Krónika angolul, gondolom, nem? Tehát akkor, vagy ilyen.
És akkor ott is ilyen nagyon jó hangja van a két hostnak, van egy ilyen fickó, meg egy nagyon szép akcentussal beszélő ilyen angol-indiai nő, és akkor érdekes sztori, de nem olyan, hogy úristen, mi van, hogyha utolsó 5 perc az kiesik, mert ilyen alfa állapotba kerültem, és akkor arra tök jó el lehet aludni. De szerintem szalagni. A Meteort azt nem ebbe a irányba lőjük be, hogy erre aludjanak el az emberek.
Itt nem olyan sem merezik senki szerintem. De nekem ugye én arról már írtam valahol a Plastikon, vagy talán neked is mondtam itt a Meteorban, hogy nekem van egy saját OSMR privát kollekcióm, aminek a korona, igen, dísze. Azt meg kell mondani még egyszer. A korona dísze egy Egy 2017-ben felvett Erste bankos banki ügyintézés, ahol fél órán keresztül nyitották egy Lindának valami bankszámlát, vagy zártak le, vagy a SMS-t indították újra, és ki kellett tölteni 48 papírt, és a nője nagyon furán klikkegetett az egérrel. Mai napig, perakom is, és el. Tehát az szerintem a magyar, nem tudom, az szerintem még talán egy ilyen posztszocialista bank típusú élmény. Nagyon jó, nagyon jó. Nem osztom meg soha. $1 millió megosztom.
Vagy tokenekért.
Tokeni. Akinek van szabad tokenje.
Ja. Arról kanyarodtunk ide, hogy amikor így szabad idő van, akkor látom te is ilyen otthoni, mit tudom én, grafika megjelenítő appot írsz, meg ilyen websájtot generáló cuccokat, vibe kódolsz.
Igen.
Videójáték, az egyszer becsatlakoztam, van valami streamed, ahol játszani szoktál, mint... Vagy az csak ilyen egyszerű dolog volt?
Azt megmondom őszintén, hogy azt csak egyszer csináltam, de akarok csinálni, csak mostanában tényleg ez a token maxing elvette teljesen a szabadidőmet, tehát megvalósítom önmagamat, hogy úgy mondjam. A videójáték streamben ugye a Super Mario Galaxy legnehezebb pályájának a legnehezebb módszerét sikerült megcsinálni. Azt láttad, amikor januárban ott izéltem.
Abba kapcsolódtál bele egy picit. Arra jól emlékszem, hogy nagyon káromkodtál benne.
Igen, a gyerekek előtt, ugye? Mert azok is ott voltak szegények. És képzeld el, hogy hát ez pontosan tegnap hétvégén történt, hogy a gyerekekkel kimentünk teniszezni, ott összevesztek valamin, és az egyik elkezdte verni a másikat. Én fölidegesedtem, nem szabad, tudom, de azt mondtam a gyereknek, hogy ha nem akarsz teniszezni, akkor menjél haza a faszba.
Így, ez így mondtam. Számomra teljesen korrekt.
Így mondtam, nem azt mondtam, hogy te egy fasz vagy, hanem azt, hogy akkor menjél haza a faszba. És várjál, mi történt? Hazament Linda. A gyerek, a feleségemnek elmondta, így azt, hogy miért történt az egész, arról nem esett egy darab szó se, hanem azt mondta, hogy az apa csúnyán beszélt, és elmondta, hogy mi volt a konkrét csúnya szó, a konkrét csúnya kifejezés, aminek az lett az eredménye, hogy az egész hétvégi beszélgetés arról szólt, hogy ne beszéljek csúnyán a gyerekekkel. Arról nem beszélt senki, hogy tenisz alatt miért nem viselkedünk jól, meg mit tudom, szóval egy ilyen nagyon, tudom, hogy sajnáltatom magam, de...
Belefér.
Talán ennyi.
Most már talán a kedves család nem hallgatja meg ezt a random heti meteor epizódot, így lekerült talán a...
Nem hallgatják, sőt, plasztikot se olvas senki, az nagyon jó. És úgy fájtolok egyébként az ellen, te ugye plasztik előfizetőként ezt nem vetted észre, de vannak bizonyos posztok, amiket nem rakok ki az ingyenes internet közönségének, tehát tudom azt, hogy bizonyos emberek nem tudják elolvasni. Mert az előfizetőknek a listáját látom, és bizonyos emberek nem fognak csak azért előfizetni, hogy elolvashassák. És akkor tudok személyesebb dolgokról írni. Szerintem az elég cool.
Azt meg lehet kérdezni, hogy így működik ez a plastik hírlevél dolog? Tehát így az lett belőle, amit vártál így kreatív szempontból, meg közönség építés szempontból?
Hát figyelj, szerintem így nem lett egy ilyen áttörő siker. Elment egy kollégám, benézett, látta, hogy meeting vagyok, és beintett, hogy hello. Nem lett egy áttörő siker, szerintem abban az értelemben, hogy nincs olyan nagy tömeg mögötte, ami lehetővé tenni, hogy úgy mondjam, ne kelljen bejárnom ide az irodába dolgozni. Sőt, elég messze van attól az egész, de szerintem ilyen kellemes. Én majdnem most már 800 e-mail címen van, akik igényt tartanak a tartalomra, tehát mindig iratkoznak föl. Páran fizetnek is, ilyen 40-50 ember között van most a vize. Szóval így elkattog. Tehát ilyen kellemes side project.
Szerintem ilyen számokra kell gondolni a Meteor esetén is. Tehát most ilyen nagyon kis közösségnek osztjuk meg a dolgokat, úgyhogy bármiről lehet beszélni, Józsi. Bármiről. Ez a 30-40 ember, aki rajta marad.
Nem azok a fizető vendégek. Igen, tehát van, hát volt. Szóval ilyen szempontból, de látszik az a dinamikából, hogy ez nem lesz egy ilyen nagy áttörő valami, tehát egy ilyen réteg cucc, de szerintem jó pofa. Tehát kiraktam most tegnap egy posztot.
Én is örömmel nyitom meg, mikor megérkezik.
De abban a kategóriában vagy, aki megáll, és akkor ugye elolvasgatja, hogy igen, miket írtam, legalábbis íze. Sokan tudod, így nem nyitják meg csak később, és akkor íze, tehát az nem egy ilyen nagy valami.
Mondjuk a témák, az mind ilyen nosztalgia téma elsősorban, nem? Tehát így gémi, régi ilyen Mario játékok, meg ilyen
plastikon?
Graphics, meg mit tudom én. Tehát így inkább ez a téma, nem? Tehát így a gerince az a gaming, talán azt mondanám.
Hát franc se tudja. A plastikon? Hát szokott lenni, meg pixel art, meg ilyen...
Igen.
Ilyen izék,
azt ilyen nekem egy kutya.
Videó.
Ja.
Ja. Igen. Hát ugye, én ezt úgy látom, tudod, hogy van egy csomó ilyen érdeklődési területem, és akkor van egy bizonyos bugyor, ami tudom, hogy abba az irányba szokott úgy menni, vagy haladni. Tehát így nem nagyon érdeklődnek emberek ez iránt. Szerintem talán ezért is kezdtem el blogolni, mert tudtam, hogy vannak bizonyos témák, ami én nem tudom. Nagyon nehéz ezt így, nem is értem, hogy... De valamiféle kielégülést okoz nekem is nyilvánvalóan. Uh-huh. Tehát én jobban érzem tőle magam, hogyha valamit így meg tudok fogalmazni, és akkor megírom. Az nagyon jól működött, hogy a saját honlapomra tudod, átvettem egy-két posztot, és konkrétan azt csináltam, hogy benyomtam a token kurváknak, és egész egyszerűen megkértem, hogy a magyar posztot írják át angolra. Tehát úgy, ahogy én megírtam a magyar kis soraimat, azokat egy az egybe átfordította angolra, és tök jó lett a végeredmény, szerintem. Tehát, hogy megőrizte a kicsit az eredeti hangvételt, meg minden, szóval igazából elő tudnék állítani angol nyelvű Substacket is, vagy blogot, vagy nem tudom, tehát először magyarul megírom, és akkor utána azt átfordítom angolra. Tudod, én kísérleteztem ezzel, hogy a plastikon is, hogy megírom angolul a posztjaimat, és akkor próbálok egy nemzetközi közönséghez szólni, de akkor elég jókat gondoltam a saját angol tudásomról még, és nem esett le, hogy annyira azért nem vagyok jó angolul, hogy natívnak hasson a szöveg. Tehát, hogy olvasod, és akkor úgy azért kilógította a dolog belőle, és akkor még nem voltak ilyen tokenizék, kurvák, aha, úgyhogy ez nem volt egy jó siker.
Én a LinkedIn-re szoktam posztolni angolul, és ott is van egy ilyen, konkrétan az az instrukció a Claude-nak, hogy ezt úgy nézz át, hogy nyilván nem vagyok natív angolul beszélő, úgyhogy ami így nagyon kilóg a kapa, vagy hogy mondják.
Kapanyél,
azt legyen szíves.
Kapanyél szokott kilógni?
Ja. Arról jut eszembe, még itt írtad, hogy voltál Magyarországon ilyen, mi az, 30 éves évforduló?
Hogy mondják, sőt, Klassz, vagy valamilyen Klasszfesten voltam. Ja. És nem leszünk már fiatalabbak. Uh-huh. Így van. Ráadásul hány? 30 éves lehet? Igen, 30 éves érettségi találkozó. Tehát, hogyha belegondolsz, nem tudom. Van egy ilyen osztálytalálkozó a gimnáziumi, ami csak 4 év volt egyébként, tehát egy projekt szokott lenni 4 éves mostanában az életünkben, nem? És csak 4 évig voltam ott, 14-től 18 éves koromig, és mégis azok az emberekkel valahogy visszajárunk. Nem is mondanám nekem ilyen nagy haverjaimnak őket, vannak pár annyi, akikkel mai napig jobb vagyok, de nem mondanám ezt annak, és ettől függetlenül vissza még, úgyhogy vásároltam egy darab repülőjegyet, visszamentem Vizerre, bazd meg, és eltöltöttem egy hétvégét ott, aztán elmentem már az osztálytalálkozóra is. Nagyon érdekes, te szoktál járni, vagy voltál ilyen izen?
Nem tudom, talán 2018-ban voltam utoljára otthon Magyarországon, szóval...
Osztálytalálkozó?
Nem osztálytalálkozó, csak úgy visiting.
Ja, egyáltalán, hogy betoltad az arcod. Te figyelj, képzeld el, hogy azóta megdőlt a rezsim.
Azt nagyon fasza, így az már majdnem vannak. Kedvem is van hazamenni, amíg ilyen pozitív fölfele ív van, még mielőtt kiderül, hogy itt is lehet meggondolni.
Egyébként ja. Itt is ki fog minden derülni, de addig most még ilyen várakozó, ilyen hurrá van. Szóval lehet jönni most már az új rezsimbe, tehát 2018, tehát az majdnem már 10 éve volt.
Hát, az vagy 8, ja.
Szóval akkor nád az osztálytalálkozó, nem egy ilyen esemény, ami miatt repülőjét veszem?
Benne vagyok valami ilyen Facebook csoportba, ahol nem tudom, pár éve volt, hogy így meghirdették, hogy osztálytalálkozó lesz. Nem tudom, hogy lett-e vagy sem, de az jó volt, hogy így átklikkeltem, tudod, az emberek profiljára, és akkor így hozzáadtam őket az ilyen Facebook feedhez, vagy, és akkor néha megjelennek ilyen megosztások tőlük.
Boldog névnapot, János.
Ilyen jellegű dolgok. Hát mindenki baromi öregnek néz ki, nekem az a benyomásom, még jó, hogy én legalább fiatal maradtam.
Igen, nekem is egyébként ez, hogy aztán készült egy fotó az osztálytalálkozón, megnéztem magam, ugyanolyan öreg vagyok, mint a többiek, ha nem öregebb.
Persze.
Próbáltok itt a hajammal játszani, meg minden, de hát tehát nem változtat a tényen, amik makacs dolgok. Úgyhogy nekem nem... De érdekes voltak ezek a sztorik, amit én megfigyeltem, hogy társaságnak a nagyobbik része elvált már, tehát itt most már megjelennek tudod ezek a sztorik, mindenkinek felnőttek a gyerekei, tehát az én korosztályomban ilyen 20 éves körüli gyerekek vannak már, 15-20 év körül mindenki, az enyémek kicsit kisebbek, tehát én egy ilyen picit el vagyok maradva az átlagtól ebben a tekintetben. Volt osztálytársam, aki 40 pluszosan szült most egy gyereket, és akkor ilyen fiatal kislánya van, tehát ilyen sztorik is vannak. Sokan nem jöttek el, tehát nagyon sokan úgy vannak ezzel, tudod, hogy nem szerettek az osztályban lenni, vagy ki voltak rekesztve, vagy szopatva voltak, tudod, ilyen bullying. Uh-huh. Tehát ilyenek távol maradnak sok hosszú évek óta, és én kicsit sajnálom ezt a dolgot. Tehát vannak emberek, akiket konkrétan sikerült elüldözni, és én is ebbe a kategóriába tudnék sorolódni, hogyha nem vennék erőt magamon egyébként ilyen szempontból. Úgyhogy,
te még mindig nem fogyasztasz alkoholt, nem?
Amikor ott voltam nád, akkor ittam piát.
Szerintem már akkor sem.
Nem ittam. Tehát most nyáron harmadik éve már azt hiszem, hogy nem ittam egy kortyot se. Úgyhogy,
mert szerintem, tehát anélkül még nehezebb lenne egy ilyen érettségi találkozó.
Képzeld el, hogy a fiúk, tehát tudod, annak idején nagy szeszelős társaság volt, és képzeld, hogy a fiúk közül konkrétan senki nem ivott egy kortya alkoholt se az osztálytalálkozón. Senki. A lányok koktélozgattak. De tudod, ilyen szolidan koktéloztak. A fiúk szoktak, voltak piások, és most senki nem jól semmi. Tehát mindenki ilyen tényleg ez a sportember korszakát éli, meg mit tudom én. Tehát most ez megy így 5-50-esen, hogy tudod így. Annyi sört ittunk már, meg ilyeneket, hogy már.
Én a múlt héten voltam ilyen üzleti látogatáson a Shenzheni irodánkba, és vittem pár kollégát, külföldi kollégák jöttek hosszú történet, de a lényeg az, hogy elvittem őket vacsorázni, és nem tudom, 5 vagy 6 ember volt, és konkrétan senki nem volt, és olyan csalódott voltam, nyilván akkor nem fogok egyedül ott nekiállni, söröket gurítani. De például egy ilyen jó fűszeres kínai kaja így sör nélkül, nem ugyanaz. Így. Nyilván ittam a mindenféle teákat, de...
Ja. Az érdekes volt még az osztálytalálkozóban, hogy az egyik elvált ember az, ez így, nem tudom, mit lehet elmondani, de lehet, hogy név nélkül talán így elhet a metal közönségének ezeket így mondani. Tudod, hogy volt például egy olyan vállás sztori, ahol elment a pár ilyen pszichológushoz, és arról beszélgettek, hogy lehet a házasságot megjavítani. Hát ott sokan szoktuk ezt csinálni. És kijött annak a végére az, hogy a férfi konkrétan rájött arra, hogy a házasságban inkább nem is kéne benne maradni, úgyhogy akkor így egy ilyen vállásra végződött a dolog. Szóval egy ilyen dolog is volt benne, és egyébként teljesen jókat szórakoztunk, meg vicces volt az egész dolog. Tehát én jól éreztem magam. Mentek ezek a sztorizások régről, megnéztük az iskolát is. Hát szerintem mindenkinek vannak ilyen sztoriai. Szerintem is olyan érdekes.
Nekem egy volt kollégám, a volt főnököm most költözik el Hongkongból, és akkor vele is találkoztunk. És neki magyar barátnője van, és mondta, hogy azt tervezi, akkor lehet, hogy vesznek egy lakást Szentendrén. Milyen random dolog, hogy én ott jártam iskolába, úgy általánosban, meg gimnáziumba is. Pont Szentendrére mennek, teljesen random dolog. De ott nem voltam, nem tudom, 30 éve, vagy 35 éve, vagy valami.
szerintem nagy részben biztos ugyanolyan Szentendre, mint amilyen volt 30 évvel ezelőtt is, ilyen új épületek azért meg szoktak jelenni. Tehát én ezt látom, hogy tudod, valaki azt mondja neked 1960-ban, hogy milyen lesz 2020-ban, és akkor tudod, elképzelhetetlen, hogy ufók fognak szaladgálni az utakon meg minden, de alapvetően a strukturálisan minden ugyanaz. Uh-huh. Ugyanolyan épületek vannak, egy-két új épület megjelenik, meg egy-két utcát így átvariálnak. Ilyenek szoktak történni ilyen időtávban.
Aztán jön a mesterséges intelligencia, és elviszi a munkánkat.
Az ott koszol, bazd meg. Igen. Nekem nem vitt, nekem az érdekes módon nem vitt semmit, kevesebb időn van videójátékozni. Nekem ez a tapasztalatom.
Én nagyon élvezem a vibe codingot ilyen otthoni projektekre. De ami így nagy kihívás, így hogyan tudom integrálni nyilván, mikor mit tudom én, ilyen 100+ emberes ilyen kliens projektek vannak, abban hogyan lehet mindenféle ilyen biztonsági, meg egyéb kockázat mellőzésével beintegrálni ezeket, ugye AI native megoldásokat. Hát ez nem triviális.
Ez egy jó kérdés, hogyha egy nagy izébe gondolkodunk, de egy valamit én szeretnék mondani, hogy sokan szokták mondani, hogy ó, azt AI-ot csináltam, meg azt AI-ot csináltam. Szerintem az nem hír, bazd meg. Ez olyan, mint hogyha azt mondanád manapság, hogy 2026-ban szerintem ilyet már nem érdemes mondani. Most nem személy szerint neked mondom, hogy általánosságban próbálnám megfogalmazni, mert olyan, mint hogyha azt mondanád, hogy hé, számítógépet csináltam valamit, vagy hé, electricity, árammal csináltam valamit annak a segítségével. Ez egyszerűen valami technológia.
Meglepően sok fejlesztő van, aki így nem használja ezt még mindig. Meglepően sok, különösen így mert a vállalati szférában.
Így szeretik így kurblival betekerni az autót még, és akkor az úgy jó nekik.
Szerintem van olyan is, persze, aki így szereti kireszelni kézművesen a dolgokat, de egy csomóan még így megvan a munka, megvan a Jira backlog, megvannak a taskok, és senki nem kéri számon, hogy ezt gyorsabban csinálják, vagy mit tudom én, és akkor így tehát ilyen megélhetési fejlesztőknél nem feltétlenül olyan izgalmas, hogy ezt lehetne máshogy is.
Hát tudod, ezeket hívom én vajköpülőknek, tudod, akik még köpülik a vajat, tehát nem veszik
meg. De nem azt, én megkülönböztetném a kézműves dolgot, mert az szerintem egy nemes dolog, hogy így szereted finoman beállítani az algoritmust, meg mit tudom én. Tehát ez egy kézműves dolog, én azt respektálom, de ha csak így nem nagyon érdekel az egész, és akkor amíg fizet a vállalat, addig így elkódolgatsz real-time sebességgel.
Az
ebből nagyon neked? Sok van, nagyon sok.
Igen, és nagyon kapcsolódó részehez az, hogy ezt hallottam, pont a Stökjék podcastjében, egyébként gaming relációban, hogy nagyon sok stúdió bevezette azt, hogy ellenőrzik, hogy ki mennyi tokent füstöl el. Mert ettől várják azt, hogy az AI-jal hatékonyabban fejlesztenek, hogy egyszerűen használják annak a segítőizét. Tehát ez egy létező dolog az industriban, hogy ilyen token maxing megy az elvárás a management
felől? Én is csak így mit tudom, én a Twitteren olvastam, meg a LinkedIn-en ilyeneket, de valós életben én cégnél még nem láttam ilyet. Nem csak, hogy a mi cégünknél, de ügyfeleknél se. Ez inkább ilyen...
Mende mondanám.
Ja, ilyen anekdota.
vagy ízét, tudod, a lines of code-ot ez olyan, mint a lines of code használata valamiféle méréshez tudod, hogy ki mennyire produktív, mennyi lines of code-ot ír. Pedig hát tudjuk, hogy az is lehet produktív, hogyha valaki elvesz kódot konkrétan. Ki dobál cuccokat például. Igen, valóban egy ilyen izének tűnik, csak ilyen folklórnak, nem? Hogy ilyen token maxing van a való életben, és a stúdiók hát, token maxolnak.
Bár ez lenne a legnagyobb problémám.
Mi a legnagyobb problémád?
Mi a legnagyobb problémám? Hát, részvény árfolyamtól eltekintve mi más. Egyébként jól vagyok, én jól vagyok. Nincs ilyen legnagyobb problémám. Továbbra is élvezem az életet, az ázsiai kajákat. Neked is bejöttek az ázsiai ételek.
Nem vágyakozol magyarba?
Nem. Viszont megyek megint spanyolba. Ugye most lesz a zenei fesztivál.
Júniusban, igen.
És akkor ott az kimaxolom az EU élményt, abszolút.
Nekem amihez lenne kedvem, és emiatt is írtam, hogy így elgondolkodtam rajta, mert a budapesti EPAM iroda szokta a stökiéknek megszervezni időnként azt, hogy ilyen élő közönség előtt tudnak podcastet felvenni. Uh-huh. hogy én így elgondolkodtam rajta, hogy ez tudna-e működni esetleg a heti Meteor formátumban. És akkor, de csak így gondolkodtam rajta, tehát nem volt ez ilyen konkrét. Ezért éreztem, hogy össze magyarba.
Ja. Nekem az a benyomásom, csináltam már ilyen élő adást, egy-kettőt, nem tudom, talán emlékszel, a hármas könyvelésben volt valamilyen fesztiválon, igen, voltunk, színpadon, meg hasonlók, de szerintem nem jó, hogyha személyesen ott van az ember, mert így, hogy mikrofonon át kommunikálunk, az összes dolgot így szóba kell öntenem, ha mondjuk mérges vagyok valamiért, vagy valami viccesnek találok, akkor így nem elég a body language, meg a összenézés, meg mit tudom én, hanem ezt így hangalapon le kell képeznünk. És hogyha azt szoktam látni, hogy amikor ilyen felvett, ilyen élő podcastok vannak, hogy egy csomó ilyen, tudod, így összeröhögnek, meg tehát így a fizikai része belemegy a dolgokba, és ha csak hallgatod, akkor baromi rossz. Tudod, így viccelődés, ja, meg tudom én. Aha. Tehát itt túl informálissá válik, és megjelenik az összes egyéb ilyen, igen, testbeszéd dolog, ami így elrontja az érthetőséget a hallgatók számára.
Igen, tehát az élőben jó egyébként ott megcsinálni, de utólag meghallgatni csak audio only-ba, uh-huh, az nem olyan jó. Tehát nem, ilyen 90%-osnak mondanám, tehát ilyen nem rossz az sem, de nem tökéletes.
Én gyakran ezt ki is kapcsolom, mert annyira így idegesít, hogy viccelődnek az elején, meg 15 perc, akkor azért elmegy a közönséghez beszélnek, meg mit tudom én, röhögés a közönség, akkor megállnak, arra reagálnak. Szóval én nem szerettem így az élőt.
De mint közönség fogyasztani, viszont csinálni,
ja, az lehet, egy másik kérdés. De te meg nem is iszol, tehát akkor az eleme is hiányozna, hogy a kultán meg iszol.
Akkor nem tudnék bekapcsolódni, igen. Nem tudnék ahol bekapcsolódni. De figyelj, vannak más izék. Más jellegű dolgok is, amiket lehet még csinálni.
Ja.
Még az AI-ra, még egy témát még fölírtam magamnak, azt még be akarom gyorsan hozni, hogy azt veszem észre, hogy a híradás úgy szólt, itt van egy ilyen X poszt, volt valami 16-17 éves forma gyerek, aki csinált egy OnlyFans kontót, ahol ő maga eljátsza a csajt, és valami rengeteg pénzt össze tud harácsolni magának ezzel a módszerrel. Nem is ez az érdekes benne, mert tehát is megvannak ezek a módszerek, technológiák, hogy te is földolgoztad az audiót, ugyanígy meg lehet csinálni azt, hogy ahogy mozogsz, egy ráképez valami jó testű nőt, és akkor ott OnlyFans-en meg tudod kihúzni az emberekbe a dollárt. Tehát ez létezik. Ami az érdekes számomra ebben az egészben, az az, hogy ez egy 16-17 éves gyerek csinálta. És a osztálytalálkozón az egyik haveromnak a fia, aki szintén ugyanilyen életkorú, az is valamilyen AI startupot kezdett el csinálni, és elolvastam, és az ilyen hardware-be is benne van, és hardverezik, meg futtatja a modellt, és olyan kifejezések vannak azon a weblapon leírva, hogy látom, hogy nagyon benne van. És az érdekes dolog számomra az, hogy nő föl ez a generáció, és nekik ez az egész világ, ez egy teljesen olyan dolog lesz, amilyen kézenfekvő. Tehát nekik kézenfekvő ez az egész téma. Ők nem azok az emberek, akik úgy nőnek fel, hogy meg kell tanulniuk ezt az új dolgot, meg kell tanulniuk azt, hogy illesztik bele a saját izéjükbe, hanem ez az a világ, hogy ezzel együtt nőnek föl. Nekik ez a világ legtermészesebb dolga. És a kérdés az, hogy mit tudunk mi ebből internalizálni, mint ilyen öreg fiúk. Mondjuk szerintem mi kilógunk ebből a kategóriából, te meg én, mert mi mindig is a technológiát gyorsan fogyasztottuk, meg használtuk. Ezért is kezdtünk podcastet csinálni, mert akkor az volt az új dolog, nem? Te a Palm Pre-vel, nem a Palm Pre-vel, valami Treo, vagy mit tudom, hogy milyen cuccal, ott ültél a csömöri buszon, és már akkor könyveket olvasgattál azon a koszos LCD-képernyőn.
160x160 pixelen.
Komolyan. Hogy férj egy betű, bazd meg?
Kifér egy pár mondat, kifér.
És elkezdted a könyvet olvasni, igen. Szóval nekünk, igen, meg a kompot hekkelgeted, meg minden, én a honlapjaimat bütykölöm, tehát mi nekünk ez ilyen úgy benne van, de azért az is látszik, hogy vannak ennek még további mélységei, én abban nem mentem bele, tehát én tényleg csak így. De szerintem, akik ebben a bizniszben vannak, és le akarnak maradni, azoknak nagyon egyszerű dolguk van. Fogják magukat, aztán ne foglalkozzanak a kérdéssel. Tehát ez
szoktad ezeket tény. Ugye Orosz Gergelynek van ez a Pragmatic Programmer hírlevél, nem tudom, arra fel vagy iratkozva. Annyi érdekes dolgot lehet ilyen ipari oldalról olvasni, ugye az IT világáról, de igazából az továbbra is kérdés, hogyha nem a mi szakmánkban dolgozik valaki, akkor azon kívül, hogy Copilottal olvastat anyagot, meg hosszú leveleket összegez, meg mit tudom én, nem biztos, hogy annyira mindenkinek a napi életében kell, hogy ez legyen.
Szerintem benne van. Én ahogy nézek itt, a könyvtárosok csinálnak illusztrációkat már ChatGPT-vel, tehát az egy ilyen nagyon elterjedt dolog. És az iskolában mindenki azzal írja a szövegeket, attól kérdezgetnek dolgokat, tehát ez egy abszolút bement a hétköznapi életbe, ilyen szinten. Viszont mindenki azt gondolja, hogy az AI az egy ilyen csináld meg ezt AI-on, meg amúgy is csinál. Nem tudom, nekem fura. Tehát én tényleg az ízéhez hasonlítom, hogy ez egy ilyen létező dolog, meg minden, de szerintem nem olyan érdekes, hogy ezt AI-t csináltam. Tényleg nem tudja arról beszélni, hogy számítógéppel csináltam valamit, de mindenki azzal csinálja már. Tehát szerintem, aki nem azzal csinálja, az egy ilyen fura dolog. Arra kell a szemöldöködet fölvonni. Hogy bazd meg? Leülti, azt elkezdték begépelni, bazd meg.
Kézzel, mint az állatok.
Ja. De az a legdurvább az meg, hogy vannak emberek itt a cégnél, akikkel mondjuk tudod, ilyen nem olyan simulékony az üzleti kommunikáció, és tudom azt, hogy amikor nekem írnak üzeneteket, akkor AI-jal iratják meg. És akkor el kell olvasnom. És akkor válaszolnom kell rá.
Abszolút.
Meg sőt, én Jira tiketeket AI-jal kapom.
De mondjuk én egyrészt büszke vagyok rá, hogy így kézzel kraftolom az e-maileket, hogy így plusz töltetet bele tudjak rakni, meg látszódj, hogy ezt én írtam, nem az AI. De volt már olyan ilyen válságos, ügyfeles kommunikáció, ahol úgy voltam, hogy most jobb, hogyha bevettem az AI-t, beledobom a szituációt, az e-maileket, a dokumentumokat, és akkor ez alapján egy ilyen official válasz templétet csináljon nekem, amivel ebből a hülye helyzetből kicsit kijebb tudok jönni. Tehát így
és működött?
Működött. Deeszkalálni segített.
Ja, deeszkalálni.
Deeszkalálni, igen.
Én azt is megfigyeltem, hogyha nagyon jó kontextust tudsz adni, tehát hogyha nagyon kiterjedt kontextust tudsz adni, akkor jobb válaszokat ad, mint ilyen rövid izéket, mert akkor tényleg ott ilyen kis bénaságokat szokott csak ő is csinálni, amit amúgy is tudnál. De nem tudom, tehát én valahogy így elmozdultam ettől, hogy ilyen pszichológusnak is használjam, mert rájöttem,
hát
hogy
az nem jó.
Nőrfölve vannak eléggé erősen, és
emlékszel a Brian nevű kollégámra, ott volt ő is, a Brian Pankuki Bulin.
Igen, emlékszem, a amerikai, New Jersey.
Igen, ő van nagyon így rá cupanva, mint ilyen pszichológus. Support system, pszichológus, igen. De mindig mondom neki, hogy ezt nem kéne. Nem lesz jó vége.
Ne erőltest. Igen. Hát, nem tudom, az kicsit ilyen. Nem, nekem úgy hosszabb távon nem. Tehát régen volt egy korszak, amikor még talán jobbak voltak ezek a modellek ilyen szempontból, de nekem... Figyelj, én a mai napig hiszek abba, hogy túl misztifikálják nagyon sokan ezt az egész jelenlegi AI technológiát, ezt a language-based izét, és én egyre inkább látom azt, hogy bármennyire hihetetlen, tényleg statisztikailag csak prediktálja a dolgokat, és semmi más nem csinál. Tehát nagyon jó abban, hogy ki tudja silabizálni, hogy prediktálja a legfaszábban tovább a gondolatot, és ez jó arra, hogy kódot tud írni, meg mit tudom én. Tehát egészen elképesztő dolgokat tud csinálni, és nagyon-nagyon hasznos, és amit most mondanak, az a lényeg, de amikor visszajutsz arra, hogy mi a saját motiváció, hogy nincs neki szegénynek ilyen semmi, ő csak próbál prediktálni valami újabbat. És ez annyira jól visszajön mindig. Tényleg nem. Tehát, hogyha egy ilyen sessionben van valami kontextus, és akkor ott folyik ott a beszélgetés, arra ki tud valamiféle alakulni, valamiféle személyiség jellegű dolog, de szerintem ezt el kell felejteni. Tehát ez nem alkalmas arra. És ezt akik varázslatot látnak mögötte, persze, hogy azt látják, de nem több ez annál, én szerintem. Én inkább egyre inkább idejött úgy adok ki magam.
Én szerintem egy rettenetesen hasznos eszköz tényleg, de így...
Ez így van.
Így nem érzem, hogy ki is raktam egyébként erről egy LinkedIn posztot, de aztán egy nap múlva talán leszettem ezzel kapcsolatban, igen, hogy igazából amilyen...
Opinionated volt.
Igen, hogy amilyen filozófiai, hogy akkor most éle, meg mi lesz, meg mit tudom én, tehát ez így, ezek a sztorik sokkal jobbak voltak, például a Star Trek Next Generation-ben, meg nem tudom, a 1800-as években is jobb novellákat írtak így a robotokról, meg a tudatukra kellő ilyen mesterséges intelligenciáról, amit most így ezek a LinkedIn, meg ilyen Twitter fröcsögések mennek erről. Ez egy nagyon jó túl, amit napi X órában használok, rettetesen megkönnyíti az életem. Van egy véleményem, hogy hogyan fogjuk tudni az ügyfelek számára is nagyon hasznossá tenni, de az egész ilyen, ami körülötte van, abszolút nem érdekel, abszolút.
De nem is értelmes az egész. Tehát volt ez, amikor ez az OpenCLA néven futó izét, tudod, hogy öntudatra ébredtek, és akkor posztolgatnak oda izéket, tudod, ilyen dolgokat. Egyrészt kiderült, hogy amögött emberek álltak, javarészt, tehát emberek irányítgatták, meg stb., meg írták is, meg akármi, teljesen mindegy. De másrészt az, és az Anthropicnak a research paperét is kielemezték ebben a tekintetben, hogy amikor, tudod, így belefídeltek, ez a konkrét példa van előttem, amikor belefídelték ugyanazt az egy darab szót a modellbe, és elkezdett írni egy ilyen novellát, vagy valamilyen izét, és akkor észrevéltek fedezni valamiféle intelligens izé dolgokat abban, és azzal a véleménye értek egyet, hogy semmi más, mint hogy a benne levő statisztika jelenik meg ilyen formában, tehát nem semmi különösen mögött. Tehát, hogyha az OpenClaw-nak ezeket a fórum posztjait is elolvasod, és ténylegesen a bot írta saját magától, az sem több annál, mint hogy rengeteg fórum posztot látott életében.
Autocomplete storytelling, ja.
Igen. Ja. És ezt így a legegyszerűbb leellenőrzni, hogy bemész a Visual Studio Code-ba, és az autocomplete-ot megnézed. Elkezd valamit írni, és ott amiket ott javasol. Hát időnként tök zöldségek vannak, de amik nagyjából plauzibilisnek tűnnek is.
Nekem nagyon szerintem jó pofa volt most pont a Meteor Project kapcsán, hogy felraktam ugye a lokális LLM-et, ugye ezt a QN nevű modellt tudtam feltelepíteni OpenLlama alá a gépemre, és akkor így vicces volt látni, hogy így sokkal lassabban jön a response stream, ugye?
Igen.
Meg ott elkezdte naplózni ugye a requesteket a szervemben, és látom, hogy így hogy folyik a text be a streambe, és így annyira így lassan ment az egész, hogy látod, hogy hogyan gondolkodik a autocomplete computer.
És akkor miken megy végig, ami kiválaszt valamit, yeah, nem? Tudod, ilyen.
Igen.
De
meg ami ezt... nagyon hasznos, amiért nagyon jó a Claude, meg ezek az ilyen coding harness toolok, hogy az egy dolog, hogy van az LLM beszélgetésed, meg tudsz egy tervet csinálni vele, meg minden, de ugye ezek a különböző tooloknak az integráció, hogy tud egy web search-ot futtatni, vagy egy Python scriptet, hogyha ki kell számolni valamit pontosan. Tehát attól tűnik radikálisabban jobbnak ez a például a Claude élmény, mert ott van ez az egész tool ökoszisztéma mögötte. Ha csak leredukálnád az LLM-mel való beszélgetésre, ez ugyanolyan élmény lenne, mint mit tudom én, 3 éve a ChatGPT volt, de az, hogy így ki tudsz szólni toolokhoz, meg web search, meg Python script, meg mit tudom én, attól nagyszerű.
Az egészen hihetetlen, és számomra az, hogy én ezt úgy szoktam megfogalmazni egyébként, hogy végre tudok beszélgetni a terminállal. Tehát gyakorlatilag ez a Unix életre kelt, bazd meg, tényleg. Tehát ilyen minden túlt, annyira jó, hogy valamit kérdezek tőle, és mindent meg tud oldani command line-ba a izé. Tehát grafikai felhasználásoktól kezdve, tehát én rengeteg mindent csináltam vele, grafikai felhasználás, és mindent elmagyaráztatok vele, rengeteget tudsz tanulni belőle, hogy lehet hozzáállni. Ilyen a fontot, amikor kielemezgettem, azt is ilyen mindenféle ilyen célspecifikus command line túlokkal izéte. De annyira accessible lett a terminál, tudod, ami annak idején, nem, ez az egész Unix világ ilyen nagyon speciális igényt, vagy ilyen tudást feltételezett emberekbe, tudod, nehéz azt, hogy elkezdeni csinálni. És ezzel, hogy beszélgetünk a terminállal, ez gyakorlatilag mindenki számára liberalizálta ezt az egész tudást. Itt állunk a liberalizált tudásnak a küszöbén. I know terminál. Nem tudnak megfogni. Tényleg most már tehát mint FD Soft, annyira értek a terminálhoz én is. Korábban csak FD Soft volt az, akit ennyire tudta. Tehát ő azt is tudta, hogy a man page-nek melyik oldalát kell fölütnie, hogy ezt megtud. Most már ez megszűnt. Én is tudom azt, ugyanazt.
Ja, aztán a mai nap felfedezése. Egy olyan tanácsot, hogy így kell letörölni ezt az egy fájlt, és akkor ledarálod az egész folderet, és akkor
nem, én attól nem
meglátod, fél. Hogy én az FD Softnak hol van az előnye.
Nem. Ennél már szerintem fejlettebb az egész cucc, hogy...
Claude földobja a dialógust, hogy approvalod-e, hogy ezt a scriptet lefuttassa, és akkor nem olvasod el, ráklikkelsz, aztán töröl, mint a disznó.
Én ott kezdtem ezt az egészet, hogy tudod, megjelentek ezek a túlok, amik tudtak már így kódbázison keresztül csinálni dolgokat, és akkor ott lefuttatta ott azt a sok-sok parancsot magának. Uh-huh. És akkor megnéztem, és mondtam, hogy ez túl technikai nekem, én ezt nem akarom csinálni. És ebből eljutottam oda, hogy én magam tanultam rengeteget ezáltal. Tehát nekem most már nem esik nehezemre a git flow, meg mit tudom én ilyeneket csinálni. Korábban ott szenvedtem vele, most már nem szenvedek vele. Tudom, mit akarok. Már forkoltam is git projektet, tudod, és akkor... Tehát olyan informatikai élményekben vettem részt, ami egészen perverz módon elégített ki.
Uh-huh. Az is buli, mikor te is GitHub Pages-t is használsz, ugye?
Így van, több projekthez
is. Az tök jó élmény, hogy így bekommitolsz valamit, és akkor így lefut ugye a DevOps faszott. Pipeline, és akkor kirakja az oldalt, és elérhető.
Ott mennek, bazzeg. és még csak az út elején vagyok, én legalábbis, de ez, hogy így megértem azt a világot, amiről csak beszéltek körülöttem, és most már ugatom is valamilyen szinten, az annyira kurva jó. De...
Az az érdekes, hogy mi van akkor, tehát mondjuk úgy döntesz, hogy van egy tök jó ötleted, és startupként, egyszemélyes startupként csinálsz valami szolgáltatást, és kirakod, és mi van, hogyha, mit tudom én, elfogy a tokened, nem tudod top-up-olni, és valami kritikus issue van, és nem tudod megjavítani. Tehát ez a része még az érdekes, hogy mi az ilyen biztonsági háló alattad, ami elkaphatja ezt. Nyilván így az ügyfélprojekteken abszolút ez az, amit így szakemberek adnak hozzá, de amikor így privát módon csinálja az ember, akkor nem tudom, kell, hogy legyen még 2-3 külső előfizetés elelem a toolchain-be, ami ilyen biztonsági terv, meg összehasonlítja, hogy a két elelem ugyanazt adná ki, meg mit tudom én. Tehát, hogy legyen valami biztonsági érzeted.
Most rengeteg olyan experiment, meg tool, meg app jelenik meg, amiket láthatóan valaki egy hétvége alatt pupákolt össze ezzel a módszerrel. És a nagy kérdés minden ilyen projektnél az, hogy mi fogja túlélni hosszabb távon. Tehát, hogy mit fognak maintainelgetni, fejleszgetni. Nem csak egy ilyen rövid experiment volt, vagy valami, és ez lesz a nagy kérdés, hogy ezek hogy haladnak. És én ezért is van az, hogy amikor így látok valamit, hogy valami új projekt is és valamilyen eldobós programnak látszik, akkor nem szívesen nyúlok hozzá. Kicsit várok, hogy mert nem lehet tudni, hogy ez megbízható dolog lesz, vagy nem. Úgyhogy én inkább így látom ezt az egész kérdést. Én szeretnék valamilyen trusted dolgokat látni, mielőtt elkezdem magam is használni. Annyi ilyen van tényleg, hogy... És ezek az AI cégek, ezek a frontier AI modellfejlesztő cégek járnak nagyon elől, ahol ők maguk fejleszgetik az új feature-öket, és dobálják ki tényleg heti szinten azokat a dolgokat. Tehát tudod, Anthropic, Excel, integráció, workplace, meg mit tudom én, design.
Én ezt nagyon élvezem.
Tehát ilyen... És ezt AI assistance-szel csinálják már ők. Tehát ők járnak az élén annak, hogy kell AI-ja fejleszteni dolgokat. Szóval tök jó. Nekem nagyon tetszik. Én örülök, hogy most, hogy megélhettük ezt az egészet. Nem ittuk el az eszünket.
Nyugtával dicsért a napot.
jó. Jó cucc. És látok olyan embereket is, akik kipróbálják a vibe codingot így maguknak, valamit fejlesztenek meg minden, és akkor utána azt mondják, hogy jó, kipróbáltam, oké, menjünk tovább. Kész. Nem. Nem látják azt, hogy azért innentől kezdve az életed most már e körül kéne, hogy forogjon. Tehát most már tudsz dolgokat csinálni. Nem kell másra várnod. Úrolja. Nekem pont az a bajom, bazeg, hogy egyszerűen nem tudok mással, mert gondolkodtam, hogy több pszichológushoz kell mennem ezzel, mert nem tudok mással foglalkozni. Nagyon
szörnyű. Én így próbálok ilyen határokat szabni de volt olyan is, hogy megyek be a munkába, és még valami pörög a fejembe, és akkor a kompontot kinyitom, a laptopot, wifi, mit tudom én, mert ezt meg kell most csinálni. Ja.
Én most csak egy példát hadd mondjak el. Tegnap volt egy ilyen, tudod, kiraktam ezt a command line toolt, amivel le lehet tölteni videókat, és akkor ahhoz van egy ilyen egysoros installer script. És a blog poszthoz akartam csinálni egy olyat, hogy megnyomod a copy gombot, és akkor kimásolja a vágólapra azt az egysoros kommandot. És ezzel bazd meg szerintem nem túlzok, egy órát eltököréztem, mire meg pont olyan nem lett, amilyet... Hát az, hogy elolvasta, az volt 40 ezer token, kurva anyját, bazd meg. Csak, hogy elolvasta izét. Mit szeretné Józsi? De figyelj, legközelebb úgy fognak mondani, hogy jó. Figyelj, ha 2000 tokenből nem tudod kiolvasni, amit szeretnék, akkor menj a picsába. Na szóval, azt akarom mondani, hogy én, amit én nagyon imádok, hogy én iterálgatok rajta, tudod, hogy legyen egy picit ott az a gomb, akkor megnyomod, akkor így menjen, úgy menjen, legyen egy kis shadow alatt, hogy bemenjen alá szépen a szöveg.
Meg ez olyan, mint a shadow. Modellvasutaznánk, tudod, hogy így összerakod, vacakolsz vele, akkor megy a vonal, de akkor most menjen itt fölül. Tehát így ez ilyen modellvasút hobbi tevékenység szerintem.
Igen, igen. De mint a pixel art, oda, hogy pixeleket rakosgatod, ez is ugyanolyan, hogy ilyen végtelenül kielégít, legalábbis engem az, hogy tudok iterálgatni, tekergetni. Nem kell másik embert megkérnem, érted? Ez a legfontosabb.
Tekergessen. Része.
Hogy tudod, én, nekem ez egy visszatérő probléma az életemben volt, hogy kellett ilyen programozókat mindig megfűznem, hogy üljenek le velem, és akkor segítsenek iterálgatni. This no more, my friend.
Oké, ezzel fejezzük be. Ez nagyon jó.
Mi a nagyon jó? De azt még hadd mondjam el, hogy egyébként ezt a my friendet én tök gyakran használom a promptok közepette, tudod, hogy benéz valamit, és akkor végre azt mondja neki, hogy mit tudom én, a hiba még mindig úgy van, my friend, és akkor...
De ezért extrát fizetsz, azt tudod.
A sőt, nekem olyan is volt, amikor megmondtam neki, hogy ez most annyira jól sikerült, amit csináltál, hogy nem érdekel, hogy ebből üzenetben semmiféle újdonság nincsen, csak azt akartam mondani, hogy nagyon jó volt, és akkor ezt így elküldtem neki is. Tudom, hogy semmit nem jelent sehol, bazd
meg. Ez már valami pre-processing során kitörli a picsába, még semmi információt tartalma nincsen.
Figyelj, mert tudod, az elején még az OpenAI mondta, maga Sam Altman, nem is epölöztünk még ebben az adásban. Mindegy. Szóval Sam Altman mondta azt, hogy amikor tudod, beírják, hogy thank you a ChatGPT-nek, akkor az mennyi pénzbe kerül globálisan az OpenAI-nak. Csak az, hogy megköszönik neki az izét, azt meg kell processzálni. És szerintem azóta már ők is, ahogy mondod, kidobják a faszba az egészet, hogyha látják, hogy...
Jó az. Sallang.
Ilyen bullshit kurvanyázás, mi a user részéről. De azért időnként is szeretem. Tehát én na figyelj, ez a lényeg, hogy én úgy beszélgetek az LLM modellekkel, mint az indiai szoftverfejlesztőkkel. You're not seeing this good enough, my friend. Én azért így szokom. Én így tolom, bazd meg. Nincs különbség, lehet, hogy nem az teszek van különbséget. Mögötte.
Igazából az egész csak ilyen fake. Tudod, és megy a ticket valahova Indiába, és itt nagyon gyorsan gépelnek.
Azokkal van experience-em, oda-vissza.
Ja.
Mechanical Turk. Na jó. Mi lesz az ebéd? Ja, te nem ebéd, nem
fogsz. Nekem vacsora rá. Lesz, vacsora valami. Nem is hány tudom, noodle soup. 6. Pont vacsora idő.
Akkor gondolom már mi kilépőbe vagy, nem?
Ja.
Makkos cipő?
Jó van. Viszont, ja, majd csak holnap tudom kirakni, mert a jelszó, amivel belépek az FTP szerverre, az csak a legacy MacBook gépemen van. Úgyhogy amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni, és kiraktam azt a szuperkátot, akkor step 1 az volt a feltöltés után, hogy elfelejtettem a local passwordot, akkor tudod, az Apple ID-vel így állokolni kellett a gépet, akkor ilyen update hegyek, elinduljanak az alkalmazások, mivel szoktam metadatát, tudod, ez a forecast app-al, feeder app, mindent beindítani. Szóval így a publishing pipeline-t azt majd modernizálni kell, meg megtalálni a jelszót.
Azt még el tudom neked mondani, most nem tudom, adásunk kívül vagyunk-e, vagy nem.
Még nem.
De azt meg tudom. Mi?
Még recording, az nem megy.
A... Ja, jó, de hát, hogy mit hagysz benne, vagy mit nem. De ezt megfigyeltem egyébként, hogy nem sok embernek nem tetszik az, hogy én itt ilyen LLM assisted módon itt ilyen produktívvá válok. Nem mindenkinek jön be. Nem, egyszerűen nem szereti. Tehát ők így látom maradja a reakciókon azt, hogy
rajzolják UX-et.
Maradj a kaptafánál. Igen. Te neked az a dolgod, ez az én dolgom. Tudod, ebben ne szóljál bele. Meg ne, félre, nem is az. Ehhez te ne akarjál érteni. Tudod, nem értesz hozzá. Nincs meg a tudásod. Te nem tehetsz föl ilyen kérdéseket, meg minden is. Bazdmeg, akik így állnak hozzá, szerintem azok nem látnak ki a saját kis kockájukból azt, hogy tudást így is meg lehet szerezni. Nem csak a kibaszott BME infón, nem a BME infón lehet csak computer science tudást szerezni, hanem csinálva is kurva életbe, bazdmeg. Most mondd azt, hogy ez nincs így.
Egyetértek.
És vannak olyan programozó ismerőseim, akik kevesen, akik konkrétan csak ezzel foglalkoznak már innentől kezdve, és leszarják, hogy ők valaha írtak kódot. Tényleg. Tehát egész egyszerűen ilyen, ők még produktívabbá váltak. Tehát ilyen, és az, hogy ő maga írta ott a React hookokat, meg mit tudom én, senkit nem érdekel már ilyen szinten. De vannak olyan, akik meg így ragaszkodnak a izéjükhöz, a kaptafájukhoz, vagy a székükhöz.